Lográdi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az Inforádió arénájának vendége, és Németországról beszélgetünk, mint mindig, mert hogy érdemes érdekes korban élni címmel most jelent meg egy könyve Németországról is, hogy mellesleg a világról. A CDU, CSU, CSU történetet azt meg tudná világítani, mert innen nézve fura, hogy egy tartományi párt országos jelentőségi úgy, hogy máshol egyébként nem indul a szövetségben.
Hát ennek rengeteg magyarázata van. Visszamehetnénk Bismarckig, hogy mit jelent a német egység, és ebben milyen szerepet játszanak a bajorok, de a második világháború végén Németországban létrejön a CDU, Keresztény Demokrata Unió. Nagyon érdekes, hogy élére egy öreg bácsi kerül, Konrad Adenauer. Ez a Konrad Adenauer zseni. Én nagyon szeretem, a levelezését is elolvastam. Ő az, aki azt mondja, hogy tőlem jobbra nem lehet politikai erő. Ő az, aki Németországot kivezeti a világháború utáni válságból, és ő az, aki csodálatos kapcsolatokat épít ki az amerikai vezetéssel, a francia vezetéssel, és aki elmegy 55-be Ruscsovhoz hazahozni a hadifoglyokat. Minden sztoriai vannak. Hát Ruscsovnál sötét pohárba szolgálják fel a bort, és rájön arra, hogy Ruscsovék vizet isznak. Botrányval Ruscsovék is elkezdenek borozni, és jó lesz a hangulat. De ez a Konrad Adenauer nem tud kijönni egy fiatal emberrel, akit úgy hívnak, hogy John Fitzgerald Kennedy, aki az Egyesült Államok történelmének első katolikus elnöke és a legfiatalabb elnöke, és hihetetlen dolgokat vágnak egymás fejéhez, és Adenauer nem mond. Ő az első német 100 év óta, aki a francia akadémiába beléphet. Csodálatos. És létrehozzák a CDU-t egy tartomány kivételével, ez Bajorország. Bajorországban létrehozzák a testvérpártját, a CSU-t. Ez Keresztény Szociális Unió. Ebből semmi probléma nincs, mert a két párt teljes egységben működik, amíg nincs válság. Mik a válságok? Ki legyen a kancellár? A CDU-ból valaki, vagy a CSU-ból? Ahányszor a CSU-ból indul valaki, például Franz Josef Strauss, aki a párt történetének legkarizmatikusabb vezetője, a német társadalom nem fogadja el. Tehát nagyon érdekes az észak-német protestáns etika és a dél-német katolikus szellem. Erről órákat lehetne mesélni. Mikor van botrány? Amikor elhatározzák, hogy letarálják a CSU-t. Ezt Kohl megpróbálja, nem jön be. Majd megpróbálja Seehofer, hogy létrehozza az NSK egészében CSU fiókokat, hogy megszabaduljanak Merkeltől. Ez se jön be. Azt kell látni, hogy a CSU egy rendkívül stabil konzervatív párt Bajorországba. Hihetetlen sok vicc van róluk, hogy nélkülük ott nem lehet semmilyen pozícióba bekerülni, stb. Véleményem szerint az alapdilema az, hogy ma a CSU nem ura Bajorországnak, tehát ahhoz, hogy kormányon maradjon, az valamelyik kis párttal szövetségre kell lépni. Most a úgynevezett nem választókkal léptek koalícióba, akiket ha megkaparok, akkor a CSU-ba csalódott emberek. Tehát magyarul a CSU koalícióba kormányoz, de a koalíciós partnerének különösebb koncepciója nincs. Tehát így alakul ki ez a pártstruktúra, amit egyszer Berlinből próbáltak lerombolni, egyszer Münchenből próbáltak lerombolni, nem ment. A két párt közt döntő különbség általában nem volt. A migráns kérdésben igen. A migráns kérdés kapcsán a CSU azt mondta, hogy Merkel áruló, Merkel mondjon le, és a határokat azonnal le kell zárni. Azon az éjszakán, és erről nagyon kevesen tudnak, amikor Merkel döntött arról, hogy befogadja az Ausztria felől jövő migráns áradatot, két embert hívott föl az SPD vezetőjét, hiszen koalícióban voltak, az SPD azt mondta, hogy rendben van, és fölhívta a CSU élén Seehofert, aki föl se vette a telefonját. Hihetetlen érdekes, de a lényeg az, hogy a két párt közt döntően mindig minden rendben volt, akkor nem, amikor el kellett osztani egy választás után, hogy a CSU milyen miniszteri posztokat kap meg. A CSU és a szociáldemokraták hagyományosan utálták egymást. Ennek rengeteg jele van a bajorországi választásokon, de ez a pártstruktúra Németországban jelenleg működik.
Ha a gazdasági bevándorlók kérdésében a CSU és a CDU között vita van, akkor az ehhez való hozzáállás miért nem mozdította el a német választók támogatását valamelyikőjük felé? Hanem miért mentek inkább más felé? Miért zuhant a hagyományos pártstruktúra ott is?
Én a 16 német tartományból a CSU-t egybe tudom választani Bajorországba. Többébe CSU nem indul, kettő. A hagyományos német pártstruktúra veresége szenvedett. A CDU, CSU, SPD nem tudott választ adni a migráns kérdésre, kitérő válaszokat adott. Én nem tudom, hogy mi fog történni Németországban ma és holnap a CDU kongresszusán, de semmi eredmény nem válnak. Tehát azt szeretnék, hogy minden menjen így tovább, bocsánat, rosszul, és majd jövőre a következő pártkongresszuson döntünk, hogy ki lesz a pártkancellár jelöltje, és ez Annegret Kramp-Karrenbauer akar lenni. Ebben a percben, amikor a német vezető pártok nem tudnak a legfontosabb kérdésekre választ adni, akkor följönnek az egyebek. Hogy jön létre az AfD alternatíve für Deutschland, alternatíva Németországért? Hogy definiálja önmagát Merkel-el szembe? Hogy jönnek föl a zöldek? Hát ez egy hihetetlen érdekes dolog, amikor a zöldek megjelennek, Strauss nyilatkozik, és azt mondja, a zöldek olyan, mint a paradicsom, majd zöld, majd később megjelennek, és piros lesz. De ez sem igaz, mert a zöldek két frakcióból állnak. Van ma zöld tartományi miniszterelnök Baden-Württembergbe, aki abszolút Merkel párti. Ezzel egyedül áll. De a zöldeknél is mindig egy férfi és egy nő áll a párt érén, és jönnek föl meddig? Pár héttel ezelőttig, amíg a CDU viszonylag komolyan vette, hogy a környezeti kihívásokra választ kell adni, ettől kezdve a zöldek nem jöttek föl tovább. NDK, NSK, elnézést kérek, a volt NDK-ban, amit most úgy hívunk, hogy Neuen Bundesländer, az új szövetségi tartományok, a legfontosabb kihívás a migráció. De hát alig van migráns. A volt NSK-ban a legfontosabb kihívás a környezeti védelem, holott a környezetvédelem csodálatos szinten működik. Tehát hihetetlen érdekes ez az egész kérdés, és ma a németek egyre nagyobb része úgy érzi, hogy elegen van a migránsból. A hivatalos német kormány statisztikák szerint a bejött migránsok 50%-a lesz hajlandó dolgozni 5 év után. És mivel a CDU-CSU nem válaszol ezekre a kérdésekre, a lakosság más irányba ment. Még egy megjegyzés. Mit mondott Merkel? Hogy nagyon jó, hogy bejönnek a szíriaiak, mert a háború után hazamennek. Eddig hazament a szír migránsok 1,1%-a. Mit mondott Merkel? Aki hazamegy, az magával viszi a német demokráciát, a frászt. A saját társadalmának előítéleteivel jött ide, és azokkal felerősödve megy haza. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy az elmélet és a gyakorlat nem támasztja alá egymást. Nem merik közzétenni Nyugat-Európa országaiban, így Németországban se, hogy az elkövetett bűncselekmények hány százalékát hajtják végre migránsok. Kiadják az adatot, de ez bizalmas adatnak minősül.
Pénzzel. Már akinek van. Nem lehet megoldani ezeket a problémákat? Hát a szíriai menekültek kérdését Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan megoldotta pénzzel. Legalábbis eddig a mai napig. Miért nem lehet megoldani ugyanezen mintára a szíriai menekültek hazatelepítését? Ha persze nincs háború, meg nem ölik meg őket azonnal Szíriában.
Egy, mert háború van. Kettő, mert nem hajlandók hazamenni. A német jólétbe munkanélkülinek lenni a sokkal jobb dolog, mint Szíriába dolgozónak lenni. Szíria egy részében az iszlám állam ott van. Szíria északi zónáit a török hadsereg elfoglalta. Most belemeltünk, hogy vannak ott amerikaiak, hogy oroszokkal, én boldogan elemzem ezt, de a lényeg az, hogy Szíriában nincs béke. Egy tény, hogy az iszlám állam már nem tudja hatalmat gyakorolni, de Európa arra a kérdésre nem tud választ adni, hogy mit csináljunk az elfogott terroristákkal, akiket visszaküldenek. Erdogan kőkeményen gyakorolja hatalmat. Mit mond Európa, hogy amit csinál, az nem morális. Mit mondanak az oroszok és amerikaiak, hogy jövő hatalom, tárgyalni kell vele.
De ebben a helyzetben Európának van még mozgástere? Vagy csak fizetnie kell mindig újabb és újabb pénzeket.
Amit ön most mond, abban két koncepció van. Az egyik az, hogy jelenleg három globális játékos van. Az Egyesült Államok messze első, Kína messze második, és Oroszország messze harmadik. Európa nem globális játékos. Második megjegyzés.
De bocsánat, Európában Németország a legnagyobb. Itt azért ő nagy játékos, nem?
A válasz az, hogy Németország Európához túl nagy, a világhoz túl kicsi. Ezt annyi német vezető elmondta, loptam ezt a gondolatot, és egyetértek vele. Második megjegyzés. Európának van 10 000 kilométeres tengeri határa, és 45 000 kilométeres szárazföldi határa. Ma ezt nem tudjuk, nem akarjuk védeni. Nekem nagyon fura volt, én rengeteget olvasok erről, hogy a görögök bejelentették, hogy Görögország nem vethet be a migránsok ellen hadsereget, mert ő volt a világ első demokráciája, mert 67-74 köz katonai hunta volt. Na most ezek tipikus féligasságok. A görögök tárgyalásokon 600-szor elmondták, hogy ha valaki átvállalja a görög államadóságot, egy darab migráns nem jön ki Görögországból. Tehát Európának el kéne dönteni, képes a saját határainak védelmére, vagy megfizeti a törököket. De most a két lehetőség közt játszunk, és úgy néz ki, hogy mindkettőből legalább már az egyiket elpuskáztuk.
Most jelent, Európának van joga eldönteni azt, hogy az egyik tagállama mit tegyen, mondjuk Görögország mit tegyen a határa? Ez nem szuverenitási kérdés?
De önnek teljesen igaza van, de akkor Európának arra van joga, hogy a görögök állandó adósságait most az elmúlt egy évben a helyzet változott, ne fizesse ki. Arra van joga, hogy az eurozónából kithegye őket, tehát azért Európa nem szolgáltathatja ki magát egy picike kis tagállamnak.
Jó, egyiknek se szolgáltathatja ki magát? Hát ez a szuverenitás, az mindegy, hogy mekkora tagállam
önnek
gyakorolja.
Igaza van elméletileg, de gyakorlatilag tudjuk, hogy vannak egyenlőek és egyenlőbbek. Az, hogy Görögország zsarulja Európát, ez egy nagyon fura dolog. Na most Görögország azért tudja zsarolni Európát, mert Európa ebben a kérdésben sem egységes. A német álláspont hosszú időn keresztül az volt, hogy nekem vendégmunkásokra van szükségem. Csak azért egyet tisztázzuk. Mikor jön létre az Európai Unió jogelőtje? 1957. március római szerződés. 6 ország hozza létre. Kiválóan működik. Ez az Európai Unió 28 országgal vergődik. Mi az álláspont, hogy bővítsük, oké, de az Európai Unió történetét végigkíséri két szó háborúja. Elmélyíteni vagy bővíteni. Lehet-e a kettőt együtt? Én most nem térek ki. Megnézi a makroni politikát, azt mondja, hogy stop. Ha megnézi a közép-európai térség érdekeit, akkor érdekünk a bővítés továbbvitele. Egy ilyen helyzetben el kéne dönteni, hogy Európa mit akar. Németek. A németek kitaláltak egy szót, Gastarbeiter, vendégmunkás. Behoztak elképesztő mennyiségű munkást Európa szegényebb országaiból, de tudatosan. Tehát azt mondták nekem, ennyi szakmunkás, ennyi informatikus, ennyi tanár kell behozom. Ma a migránsokkal ez fordítva van. A bejövők döntő része egyedülálló férfi, a bejövők döntő része nyelvet nem tud, szakmája nincs, diplomája nincs, a helyzet megfordult.
De addig, ameddig a vendégmunkás rendszert a németek működtették, Jugoszlávia államaiból, Törökországból, meg még sok más helyről, akkor az hozzáadott Németországhoz? És tehát most ez az új rendszer, amikor nem az állam működteti, ez meg elvesz Németországból? Tehát ez a különbség?
A régi rendszerben Németország ebből profitált. Ha ő megnézi a napi német nyilatkozatokat, amelyek rendkívül gyakran ellentmondanak egymásnak, akkor most is van olyan német vezető, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy Németország működjék, 400 ezer ember kell, hogy évente bejöjjön. Oké, fiatal tehetséges szakmunkás, nem ez. Második. A hármas számú CDU-s vezető, spán, ő az, aki még indult a pártelnökségére, és harmadik lett. Ő, az egészségügyi miniszter, gyűlöli Merkelt, pártelnök akar lenni, homoszexuális. Ez a spán bejelentette kb. 3 héttel ezelőtt, hogy nem tudja otthon tartani a német orvosokat, mert annyival többet fizet Svájc, és most elmegy Albániába, Koszovóba, Boszniába egészségügyi személyzetet behozni. Oké, de ez azt jelenti, hogy elhozom az ottani értelmiséget. Mit mondott Merkel kb. 2 héttel ezelőtt Indiába? Hogy várjuk az indiai diplomásokat az Európai Unióba. Egy, erről megint nem konzultált az Európai Unióval, de ez a legkevesebb. Kettő, ha Indiából elhozom az értelmiség egy részét, ezzel nem segítek Indiának. Tehát válaszolva, Németország a vendégmunkásokból hosszú évtizedeken keresztül profitált. A kérdés az, hogy most hogy állok? Országszinten, konszerns szintján, lakosság szintjén. Országszinten úgy állok, hogy horribilis pénzt kell betennem a migránsok képzésébe és a többi, és ezek, ha kultúrát vagyok, akkor is azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon felemás eredményt hoztak.
A nemi identitás miért érdekes egy politikusnál Németországban? Berlin főpolgármesterénél merült föl néhány évvel ezelőtt, hogy ezt külön kiemelendőnek ítélték, és most ön is említett egy megjelölést. Miért fontos ez?
Tehát az, hogy spán homoszexuális, mert minden német adat ezzel tele volt. A második megjegyzés, hogy ez nem fontos. Tehát ez annyiból nem fontos, hogy Izlandnak volt leszbikus miniszterelnöke. Németországnak volt homoszexuális külügyminisztere Westerwelle. De ezt ma még a világ kiemeli. Szerintem egyre kevésbé veszik komolyan, de ma még szerepel.
Ha Németországban a politikai erők mondjuk egy következő választásnál, aminek az idejét még senki nem tudja, meg az azt kiváltó eseményt sem tudja még senki, egyértelműsödik, akkor Németország európai politikai szerepe meg fog változni?
A kérdés jó. Kezdjük az elején. amíg Bonni köztársaság volt, tehát két német ország, addig Párizsé volt Európában a katonai politikai vezető szerep. Második világháború győztes, atomhatalom, ENSZ biztonsági tanács állandó tagja. Bonné volt a gazdasági pénzügyi vezető szerep. A német egyesülés pillanatától minden Berlinhez került át. Ez az elmúlt években meggyengült. Ön azt mondja, hogy választás, igen, legkésőbb ez a választás két év múlva lesz. Előbb lehet, később nem. Egyes számú kérdésem. Milyen kormány fog létrejönni? Ma két pártnak van többsége, CDU, CSU, zöldek. Óriási nyomás jött Merkel részéről az elmúlt hetekben Kurzra, osztrák kancellára, jelöltre, hogy a zöldekkel kössön koalíciót, mert ez tanulság lesz Németországra, hogy lehet-e a zöldekkel országos szinten kormányozni. Ez megint egy önálló beszélgetés témája. A liberális párt állandóan 5% körül mozog, vagy bekül a parlamentbe, vagy nem. De az egyszer mondjuk el, hogy két évvel ezelőtt meg volt a kormány megállapodás, CDU-CSU, zöldek, nagyon korrektak voltak a zöldek, és liberálisok. És a liberálisok az utolsó utáni pillanatban fölálltak. A párt elnöke, egy 30-valány éves, egyébként tehetséges politikus Lindner azt mondta, hogy amíg Merkel a kancellár, addig nem lépnek be. Emellett volt egy mondata, ami nálam kiverte a biztosítékot, azt mondta, hogy 19 éves kora óta csak Porséval hajlandó járni. Ez a Németország ma nem az, ami a 80-as évek második felébe volt, ahol meghatározó volt a Mercedes, BMW, a Porsche soha, de egy pártelnök ezt nem mondhatja. Tehát a válaszom azt, hogy az egyes számú dilemma, mikor lesz a választás, a kettes, hogy milyen kormány jön létre, hármas, milyen vezetés lesz Európába, mennyit gyengül Európa a Brexit révén, mi lesz a Brexittel? Ember nem tud válaszolni, hát jelenleg a britek még biztos sem voltak hajlandók küldeni az Európai Unióba, tehát jelenleg egy olyan világba élek, ahol rengeteg a kérdőjel, Németország Európa közepén van. Ha nem Németország a vezető, akkor nagyon nehéz helyzetbe vagyunk. Franciaország ezt a vezető szerepet, durva, amit mondok, és elnézést kérek, pénzhiány miatt nem tudja megcsinálni.
Mi történik akkor, ha a zöldek, amelynek politikáját most feljövőnek látjuk, legalábbis Európában, azzal szembesülnek, hogy valamelyik régi politikai erő átveszi a témáikat, a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot, egyik sem ideológiailag taszító. Tehát át lehet venni bárki által.
A válasz az, hogy megtörtént. Pár héttel ezelőtt a CDU átvette. Pár hét óta a CDU nem veszi tovább, és a zöldek nem tudnak följebb jönni. Tehát amit ön mond, ha ezt három héttel ezelőtt teszi föl nekem, akkor egy elméleti választ lehetett volna adni. Most a gyakorlati válasz az, hogy a zöldek folyamatos növekedését a CDU azzal megállította, hogy átvette a témáit, és próbál erre választatni.
De ezt a társadalom elfogadja? Hogy egyszer csak, ha látom, hogy valakinek van valami sikeres, és nem eleve taszító története, akkor azt a magaménak kezdem mondani? Ez működik Németországban?
A válaszom az, hogy ezt a világon mindent így csinálják, ez nem túl szép, amit mondok, de ezt úgy hívják, ezt a játékot, hogy politika. A lakosság döntő része pedig abban érdekelt, hogy az életszínvonala ne csökkenjen. Németországban rengeteg a bérlakás, rendkívül fölmentek a bérlakás árak. Berlinben maximálták, hogy mennyi lett a négyzetméter ára, amennyiért kiadom. Ennyiért viszont nem igazán érdemes kiadni. Most német agyról van szó, tehát nem célszerű beszorozni a magyar árakra. Tehát a kérdés az, hogy a német társadalom hogy fog ezt viszonyulni. Idén a volt NDK területén tartott összes választást a CDU elvesztette. Ha itt ülne a képviselőjük, azt mondaná, hogy hazudok, mert volt olyan tartomány, ahol első lett, igen, de a korábbi szintről lezugant. Nem ő lett első, a többi az AfD jött föl, és az AfD mindenütt sikeres volt, az SPD az nem ért el sikereket, és a hagyományos NDK-s párt, a kommunista utódpárt a Linke, szavazatokat vesztett. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy ez az egész pártstruktúra hogy alakult a volt NDK-ba és az NSZK-ba. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ki lesz a CDU elnöke. Ugye jelenleg a AKK és színre lépett Merz, de a háttérből rendkívül figyel a legfontosabb tartomány miniszterelnöke Laschet, aki hihetetlen véletlen lett tartományi miniszterelnök, és abból indul ki, hogyha egy politikai vákum létrejönne belép. Jövőre egy tartományi választás lesz Hamburg. Tehát Hamburgból nagyon nehéz következtetéseket levonni, ez egy városállam. Én Hamburgban tanultam, a világ egyik legcsodálatosabb városa, de ez nem egy nagy német tartomány.
Mekkora szerepe van a német politika irányának finom hangolásában, eldöntésében a német gazdaságnak, amely Európa legerősebb gazdasága, meg a német sajtónak, amely nem politikai tulajdonban áll, túlnyomó részt ott.
A választom azt, hogy a német sajtót olvassák. Óriási példányszámokba jönnek ki. Én naponta nézem a sajtót, tehát van jelentősége. A német gazdaság rendszeresen konzultál Merkellel és az illetékes kormányzati emberekkel, de a német gazdaság jelenleg utat keres. Az egyik az, hogy mi lesz a vámháborúban az Egyesült Államokkal, mi lesz Kínával, mi lesz Oroszországgal. Németországban négy szem közt beszélgetek, egyre többen mondják ki, hogy a Oroszország elleni embargó egy baromság, föl kéne oldani. De hivatalosan ezt ember nem meri vállalni, mert szembe kerül nagyon sok egyébbel. Tehát a válaszom az, hogy a német gazdaság is utat keres. A német autóipar keresi helyét, szerepét. Mondok egy nagyon hülye példát. Itt van a Volkswagen csodautója, Phaeton. A Phaetont úgy mutatták be, hogy a frankfurti reptér hangárát kibérelték, és a világ öt legjobb gépkocsiját oda vitték, a Mercedes S-klasszét, a BMW csúcsmodelljét, a Toyotából a Lexust, a Jaguart, és nem tudom mi volt ötödik. És egyszerre levették róluk a leplet, és azt mondták, nézzék meg uraim, ez a világ öt csodája. Ami ebben az öt csodában megvan, az megvan a Phaetonban. És a Phaeton néhány év alatt megbukott.
Fillérekért van a használt piacon.
Tudom, néztem. 3 millió forintért lehet használt Phaetont kapni, ami a vicc kategória. Tehát miért? Mert az emberek nem fogadták el, hogy a Volkswagennek lehet egy csúcs luxus modellje. Ha luxus modell, akkor Mercedes S és a többi. Tehát a német gazdaság vezetői keresik a helyüket. Ha megnézi a dízelbotrányt, a hamisításokat, a német gazdaság milyen csúcsvezetője börtönben van, vagy börtönben készül. Tehát a válaszom az, hogy a gazdaság alapvető célja, hogy kiegyezzen Merkellel, ez működik, de valamilyen módon ki kell egyeznem Pekinggel, Moszkvával és a fő partner ellen féle Washingtonnal. Macron mondott egy mondatot pár héttel ezelőtt, azt mondta, hogy ha Európa nem tud egységesülni, én hozzáteszem, hogy nem tud. Attól kezdve választhatunk, hogy amerikai vagy kínai gyarmat leszünk-e. Ez túlzás, valami igazság van benne.
De Európában egy ország elég erős ahhoz, hogy bármilyen más globális hatalommal egyezkedjen?
Nem.
Akkor mi más útja marad, mint hogy valamilyen egységet mutatni?
Európa. Bocsánat, mit mondott annak idején Kissinger? Tessék mondani, kit kell fölhívnom, ha Európával akarok beszélni? Tessék megnézni azt, hogy milyen nehezen jön létre az új európai vezetés. Tessék megnézni azt, hogy a von der Leyen zsarolható volt a doktori disszertációjával. A von der Leyen a Merkelnek nem a barátnője. A von der Leyen egyetlen német politikusba bízik, aki édesapja barátja volt, a Wolfgang Schäuble-ba, de a Schäuble egy merénylet után tolószékbe került. Amikor meghalt a von der Leyen édesapja, Albrecht, aki az egyik legtehetségesebb német tartományi miniszterelnök volt, a von der Leyen azt kérte, hogy a Schäuble jöjjön és búcsúztass el az édesapját. Tehát azt kell látnom, hogy ma Európában olyan vezető, aki képes lenne Európát vinni, eddig nem volt. A Juncker nem volt, az főleg nem az italozásai miatt. Hogy von der Leyen képes lesz erre, ezt az eljövendő hónapok és évek megmutatják. De
Európában az állam és kormányfők vezetik saját hazájukat. Elképzelhető, hogy ők meg tudnak egyezni egy, nem a nép által választott politikai vezetőben, aki ráadásul nem is politikai vezető, mert egy bizottsági elnök, az egy végrehajtó szervezet.
Ez nagyon jó. Én csúnya választ adok. Tessék mondani, hogy fogják megválasztani a CDU következő elnökét? A pártkongresszus, tehát 1000 kiválasztott ember, ahogy Merkel szeretné, akkor bejön AKK, vagy pedig a párttagság, akkor bejön Merz. Európa. Nyilván az európai állam és kormányfők csak azokba a kompromisszumokba mennek bele, ami számukra még elfogadható. Ezt millió fórumon látjuk. Én ma nem látok olyan európai politikust, aki elfogadható lenne a résztvevő országok számára. Most nem tudom, hogy Brexit igen, nem, leegyszerűsítve 28 ország számára. A von der Leyen rendkívül tehetséges, csodálatosan beszél angolul, francia alatt, a német az anyanyelve. De hogy képes lesz-e Európát vezetni, ezt ma nem lehet megmondani. És hogy őt elfogadják-e.
Európa egyébként politikailag egységesen egy vezethető kontinens volna? El tud ilyet képzelni? Az az Egyesült Európa, nem?
A válaszom az, hogy igen és nem. Nyilván néhány kérdésben célszerű lenne az egységes Európa, és nagyon sokban nem. Elnézést, aki kidolgozza most a modern korban az egységes Európa tervét, azt úgy hívják, hogy Jóska Fischer. Csúnya leszek, taxisofőr. Érettségje van. de az egyik legsikeresebb német politikus. Érettségével a Harvard Egyetem egyetemi tanára lesz, miután Németországban megszűnik az állása, mint külügyminiszternek. Mit mond Jóska Fischer? Hogy Európát négy szinten egységesítsük. Az első a Gemeinde, a városfalu, a második a land, a tartomány, a harmadik a stát, az állam és a négyedik az egységes Európa. De ettől Európa távolodik.
Nógrádi György egyetemi tanár biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.